Hogyan vehető rá egy egyetemista, hogy közelítse az ideálishoz lakása hőmérsékletét? Mesterséges intelligencia az energetikában, miben segíthet a legújabb technológia? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A lakás ideális hőfokát nem előírni, hanem elmagyarázni érdemes. Erre a megállapításra jutottak a Budapesti Corvinus Egyetem kutatói, akik 266 hallgató véleményét vizsgálták a kérdésben. A kutatás azt is kimutatta, hogy akit erősebben aggaszt az energiaellátási biztonság, az hajlamosabb alacsony otthoni hőmérsékletet választani. A klímaváltozással kapcsolatos félelmek viszont nem befolyásolták érdemben a fűtéssel kapcsolatos döntéseket. A részletekről Szántó Rihárdot, a Corvinus Egyetem docensét hallják.
A kísérletünk során egy komplex szituációt mértünk fel, ugyanis a hallgatókat, akik részt vettek ebben a kísérletben, 4 csoportra osztottuk be. Az első csoportban résztvevőket arra kértük, hogy mondják meg, hogy hány fokot állítanának be a lakásukban otthon, és erre átlagosan 21,5 fokot mondtak a megkérdezettek. Volt egy másik csoport, akinek azt mondtuk, hogy képzeljék el, hogy az előre beállított hőmérséklet a termosztátjukon 18 fok, és ebben az esetben mit tennének? Változtatnának rajta, és ha igen, akkor mennyit? Azt láttuk, hogy ez a fajta befolyásolási kísérletünk, ez nem nagyon hatott az egyetemistákra, és lehet, hogy pár tized fokkal, de nem nagyon csökkentették. Továbbra is ez a 21,5 fok körüli átlag hőmérséklet volt ezen a csoporton belül. Szóval volt egy harmadik csoportunk, akiknek elmondtuk, hogy az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egyik tanulmánya szerint 18 fok az a minimális hőmérséklet, amely otthon a lakásokban téli időszakban már élhetőnek számít egy egészséges felnőtt ember számára. És azt láttuk, hogy ez az információ, hogy a 18 fok az egy élhető minimum, ez befolyásolta a diákjaink, a hallgatóink döntését, és körülbelül egy fokkal alacsonyabb hőmérsékletet adtak meg átlagosan, tehát olyan 20,5 fok körül volt ebben a csoportban az átlag. És ez nem tűnik olyan soknak az egy fok, de azért, ha valaki egy fokkal mindig lejjebb állítja a hőmérsékletet otthon, akkor egy ilyen 5%-át meg tudja spórolni az energiafogyasztásának otthon, és ezzel nyilván tud spórolni az energia a fűtés számláján is. És ha nem csak az egyéni döntéseket nézzük, hanem ezt kivetítjük mondjuk Magyarországra, akkor ott pedig már óriási energiákat tudunk megspórolni. És volt egy negyedik csapat, ahol pedig azt mondtuk, hogy képzeljék el, hogy 18 fokra be van állítva a termosztát, és megpróbáltuk elmagyarázni nekik is, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet a 18 fokot már élhetőnek tartja egészséges felnőttek körében. Érdekes módon itt nem tapasztaltuk meg az 1%-os csökkenést, hanem visszaállt az eredeti szintre, tehát 21,5 fokra az átlagos hőmérséklet, és úgy tűnik, hogyha próbáljuk valamilyen finom ösztönzőkkel a döntéshozókat befolyásolni, az nem mindig olyan hatékony, hogyha nagyon távol áll, mint esetünkben a 18 fok attól, hogy ők mit gondolnak élhetőnek vagy egészségesnek, akkor már lehet, hogy ez a fajta befolyásolás kevésbé működik, de úgy tűnik, hogy az, amikor a WHO eredményekre hivatkoztunk, az hatással volt, és egy fokkal csökkentette a beállítandó hőmérsékletet.
Mi lehet ennek az oka? A belátás, vagy az, hogyha egy felmérésben valamilyen információt közölnek egy egyetemistával, akkor ő azt átgondolja, legyen az energetika, legyen az bármi, és ahhoz illeszti a saját véleményét, megváltoztatja, hiszen valószínűleg akkor az releváns információ. Szóval mit gondolnak, illetve mire jutottak? Mi állhat ennek hátterében, az eredmények hátterében?
Ugye felsőoktatásban dolgozó emberként szeretném azt hinni, hogy az oktatásnak és az információk átadásának van hatása, és úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben ténylegesen van is ilyen. Valószínűleg az, hogy ez egy legitim információ, amit komolyan el lehet hinni, amit figyelembe lehet venni, ez számított. És az is biztos hozzáad, hogy azért látszik, hogy ha nincs ilyen információ a birtokunkban, akkor azért jóval magasabb hőmérsékletet állítunk be. Tehát a 18 fok azért nem egy általánosan elfogadott adat, az nem egy mindenütt köztájon forgó adat, hanem az lehet, hogy többek számára akár még egy meglepő adat is lehet, És ennek megfelelően nem is 18 fokra húzták le azok sem a hőmérsékletet, akik megkapták ezt az információt, hanem ők csak egy fokkal korrigáltak, de azért láthatóan figyelembe vették ezt az új információt a döntései során. Akiket csak azzal próbáltunk meg idézőjelben manipulálni vagy befolyásolni, hogy egy kicsit érzékeltetni kívántuk az alapértelmezett beállítással, hogy alacsonyabban is húzhatják meg a hőmérsékletet, ott ez kevésbé működött, és ott 1-2 tized csökkentésen kívül nem láttunk szignifikáns lényegi eredményt.
És vajon ezt az ajánlást, vagy ezt az új információt a fiatalok a mindennapi életben is felhasználják?
Lehet, hogy otthon is ennek hatására befolyásolták a hőmérsékletet. Nyilván ezt nem tudhatjuk, hiszen ez a felmérés alapvetően egy kérdőves megkérdezésen alapult. Tehát nem tudhatjuk, hogy ez valójában csak egy kinyilvánított hőmérséklet, vagy egy ténylegesen is beállított hőmérséklet. De azért abban bízunk, hogy egy ilyen információ azért elgondolkoztathat legalább mindenkit azon, hogy valóban szükséges-e mondjuk 21-22 vagy még akár ennél is több hőfokot beállítani otthon. Nyilván figyelembe véve azt, hogy ha gyerekek vannak egy családban, vagy idősebbek vannak egy családban, akkor ott indokolt lehet a magasabb hőmérséklet, vagy ha esetleg beteg van a családban, akkor lehet, hogy érdemes magasabb hőfokot beállítani, de hogyha ezek nem állnak fenn, akkor azért érdemes megfontolni egy alacsonyabb hőmérsékletet, és azt gondoljuk, és ezt javasoljuk azok számára is, akik közpolitikai döntéshozók, akik kidolgoznak ilyen kommunikációs kampányokat, hogy érdemes felhívni az emberek figyelmét arra, hogy mi az, ami minimálisan élhető, mert lehet, hogy ezt nem is tudják az emberek.
Miért fontos egyébként az, hogy az ingatlanokban, a lakásokban hány fok van, mennyire fűtjük fel ezeket?
A háztartások energiafogyasztása az egy tekintélyes hányada a világ energiafogyasztásának. Nyilván régiónként változik, hogy mennyiben járul hozzá a háztartási energiafogyasztás az egész energiafogyasztáson a világon, de azt tudjuk, hogy ez ilyen 20-30% körül van különböző régióban, különböző országban, tehát azért egy tekintélyes hányadát a háztartások energiafogyasztása adja a világ energiafogyasztásának, és ezen belül a fűtés a legnagyobb tétel, tehát az sokszor az energiafogyasztásnak a 2/3 elviszi a fűtést, ami azt mutatja, hogy egy nagyon számottevő tétel az energiafogyasztásban, és egyrészt nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk, hiszen az a saját pénztárcánkon is látszik, hogy mennyibe kerül aztán majd a fűtés a hónap végén, de ennek vannak környezetvédelmi hatásai is, hogyha sikerül akár csak egy fokkal is lejjebb szorítani átlagosan a hőmérsékletet otthon, annak nagyon nagy hatása van a globális felmelegedésre, a klímaváltozásra, hiszen nem termelődik annyi üvegházhatású gáz, és valamennyire talán csökkenteni tudjuk a bolygónk felmelegedésének ütemét. Tehát így távlatosan is fontos lehet ez a cél, hogy csökkentsük otthon a hőmérsékletet. És nyilván ehhez még hozzátenném, hogy Magyarországon mi egy olyan régióban élünk, ahol az energiabiztonságnak, az energiaellátásnak egy nagyon kiemelt szerepe van, és nyilván nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk gázból, olajból és egyéb energiahordozókból.
Hogy találja egyébként, mennyire energiatudatosak jelenleg az egyetemisták? Mert azt lehet hallani, hogy a fiatalabb generáció mondjuk a szelektív gyűjtésben élen jár, nem dobálják össze-vissza az üveget, a műanyagot, már persze, hogyha van rá lehetőségük, sokkal inkább, mint talán az idősebbek, de hogy visszatérek az eredeti kérdéshez, a fiatalok, az egyetemisták mennyire foglalkoznak az energiával, illetve mennyire élnek energiatudatos életet?
Azt nehéz ebből a kutatásból ugye kisilabizálni, de azért az látszik, hogy ez a 21,5 fok azért ez egy relatíve magas érték, tehát nyilván van még lehetőség az egyetemistáink körében is az energiatudatosabb életmód elsajátítására, vagy az ilyen attitűdöknek a fejlesztésére. De az kétségtelen tény, hogy erre a korosztályra inkább jellemző az, hogy a környezetvédelmi fenntarthatósági szempontokat inkább figyelembe veszi fogyasztása során, figyelembe veszi, hogy milyen káros következményei lesznek annak, ha ő túlfogyaszt bizonyos termékekből, szolgáltatásokból. Azt lehet mondani, hogy általánosságban ez igaz, de azért sokszor a kinyilvánított értékek, és valami ilyesmivel kezdtük az interjú elején is, nem mindig vannak összhangban aztán a ténylegesen megvalósított döntésekkel, vagy a ténylegesen megvalósított fogyasztói döntésekkel. és ezen tud szerintem nagyban segíteni, hogyha megfelelő információk birtokában hozzák meg, akár a fiatalok is a döntéseit.
Szántó Rihárdot, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották.
Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A mesterséges intelligencia már jó ideje jelen van az energetikában, azonban a felhasználási területe évről évre bővül. Erről beszélt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület őszi vándorgyűlésén Varga Pál. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem távközlési és mesterséges intelligencia tanszék vezetője az Inforádiónak nyilatkozva arra is felhívta a figyelmet, hogy az AI nem csak felhasználói, hanem fogyasztói oldalon is egyre jelentősebb szereplő.
A mesterséges intelligencia és az energetika az most már viszonylag régóta kéz a kézben jár. Ugye az közismert, hogy a mesterséges intelligenciának rengeteg energiára van szüksége, legalábbis a mostani modellekben, tehát mint igénylő is fellép, és mint szolgáltató, mint megoldás szolgáltató a mesterséges intelligencia alkalmazások segítik az energetika szektort. Tehát ez egy ilyen kéz a kézben egymás segítő dolog, és nagyon sok mindenben azon túl, hogy mondjuk az integrációt vagy a decentralizált megoldások megtalálását segíti, emellett nagyon sok minden másban látható, hogy segít a mesterséges intelligencia. Például segít megtalálni a szűk keresztmetszeteket okozó munkafolyamatokat, hogyha az egész energetikai szektorra nézzük, amik mondjuk lassíthatják a kapacitásbővítést, vagy valamilyen átállást, valamilyen módosítást, tehát a folyamatot tudja segíteni, gyorsítani, optimalizálni. Vagy a számítógépes látás az most már annyira elterjedt, hogy nem csak laborban, hanem élesben is tudjuk használni mindenféle problémáknak az azonosítására, füstérzékeléstől kezdve meghibásodások azonosításáig, fotókról, vagy a döntés előkészítés, nyilván mérhető üzemeltetési következményei vannak ennek, nem pusztán csak az előrejelzéseket tudja segíteni vagy pontosítani, hanem ezek alapján és minden más információ alapján döntést előkészíteni, vagy éppen a rugalmasságot is, azaz az elosztott rendszerekben koordinálni kell a terhelést, a fogyasztást valahogyan, és az adatok, amik előállnak, ezek segítségével a mesterséges intelligencia algoritmusok pontosabb eredményt és optimális megoldást tudnak adni.
Miben erős jelenleg, ha az energetikát nézzük, a mesterséges intelligencia az adatbázis elemzésben, vagy mondjuk a hibakeresésben, a rendszertervezési hibák, buktatók felkutatásában? Szóval mi az, ami 2025-ben az erőssége energetikai szempontból?
Az egyik nagy dolog, ami bejött korábbi években, az például az időjárás előrejelzések pontossága, és mondjuk a felhők merre fognak járni, és ez alapján tudjuk azt előre becsülni, hogy a napelemek által szolgáltatott teljesítmény az hogyan fog alakulni a nap vagy a hetek alatt. Tehát ez például egy nemrégiben nagyot ugrott lehetőség. A másik pedig a hiba keresés. Hát itt is, mivel rengeteg adat áll rendelkezésre, ezért ezekben az adatokban való gyors keresés, trendanalízis, hibaokok feltárása, ez már ugye elég régóta működik, de mostanában, mivel jelentősebb erőforrások, számítási kapacitások állnak rendelkezésre a gépi tanuló algoritmusoknak, ezért ez a hibakeresés is a mindennapi gyakorlat részévé vált.
Mennyire kell ellenőrizni a mesterséges intelligencia megállapításait? Gondolom azért, hogyha valamilyen hibakeresést futtatnak rajta, akkor utána megnézik, hogy biztos, hogy igaza volt-e, de mennyire lehet megbízni a mesterséges intelligenciában, mert azért itt komoly rendszerekről, komoly pénzekről, komoly szolgáltatásról van szó, és hát azért az ember, hogyha használja a mindennapi életben, tapasztalja azt, hogy valamikor igencsak nagy csacsiságokat hoz ki, legalábbis a nyilvánosan elérhető mesterséges intelligencia.
Abszolút fontos a bizalom, tehát az egyik legfontosabb dolog, és az előadásaimban sokszor ki is térek erre, konkrétan azzal piszkálva a hallgatóságot, hogy hát sosem fogunk megbízni a mesterséges intelligenciában, holott meg kell különböztetni a kritikus rendszereket, mint például az energetikának egy jelentős része, hanem az egész az kritikus rendszernek lehet minősíteni, és a mondjuk úgy a mindennapi vagy a civil felhasználási eseteket, amikor mondjuk a telefonunkkal befotózunk valamilyen virágot az arborétumban, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez mi, és ott hibázunk, hogy milyen virágot mond meg. Ott is fontos, hogyha éppen gombára fotózunk, hogy ez ehető vagy mérges gomba, nyilvánvalóan, de az energetikában pedig ez kifejezetten kritikus rendszernek minősülve nagyon fontos. Az is érdekes, hogy igazából nagyon régóta használunk már gépi tanuló algoritmusokat, amik a mesterséges intelligencia egy ágai. A most éppen virágát élő nagynyelvi modell alapú mesterséges intelligencia alkalmazások, azok hallucinálnak, azok másra jók. Tehát nem feltétlenül azzal kell atomerőművet irányítani, sőt, semmiképpen ne irányítsunk ezzel. Ellenben a idősorok analízisében, a trendek előre becslésében, a pénzügyi világban is, mint ahogy az energetikában is, már évtizedek óta használunk mesterséges intelligencia alapú algoritmusokat, amiben 100%-ban megbízunk, és a pénzügyi világ nagy része az úgy ad-vesz részvényeket és egyéb értékpapírokat, hogy nincsen benne emberi beavatkozás, a másodperc tört része alatt történik számtalan-számtalan döntés. Itt tehát meg kell különböztetni azt, hogy mennyire kritikus az a döntés, és milyen következményei lehetnek, nyilván a egymásra épülő döntéseknek lehetnek kaotikus következményei. Főleg emiatt én azt gondolom, hogy elég sokáig nem fogunk megbízni a kritikus rendszerek irányításában vagy kontrollálásában a mesterséges intelligencia algoritmusokban úgy általában. Tehát a human in the loop az szerepet játszik, nem csak ott, hogy megnyomja végül a zöld gombot, hogy igen, igen, minden alapján ez jónak tűnik, nyomjuk meg a zöld gombot, hadd haladjunk, hanem az adatok előkészítésében, tisztázásában, a furcsább dolgok, amikkel esetleg nem láttunk még példát, de a szakik a régebben a szakmában lévő helyi erők, ők pontosan tudják, hogy mi ennek az oka. Tehát itt az emberek és a képek együttműködése, az továbbra is nagyon fontos, és bárkit kérdezek a mérnökségben, ez továbbra is így fog maradni, és ez nem csak egy ilyen elvárás, hogy meg ilyen álomszerű dolog, hogy de jó lenne, hogy az ember benne maradna, hanem egy konkrét jó gyakorlat is, és ki kell dolgoznunk azokat a módszereket, ahol az ember és a gép nem csak itt az utolsó pillanatban a döntéshozásnál játszik szerepet az ember, hanem az ember és a gép a kreativitás, a mechanikus dolgok egymás utáni elvégzése mellett ezen dolgokat együtt tudjuk a legjobbá tenni.
Rendszerirányítási feladatokat mikor vehet át a mesterséges intelligencia? Nem feltétlenül azért, mert az emberi döntések olykor nem tökéletesek, nem pontosak, vagy akár az előre programozott menetrend nem feltétlenül pontos, hanem mondjuk azért is, mert jelentősen változott az energiatermelési mód, a korábbi centralizált helyett decentralizált lett, 300 ezernél több háztartási méretű naperőmű működik az országban, és hogyha azt valós időben egyik másodpercről a másikra tudnánk szabályozni, mármint azt, hogy a hálózatra mennyi energiát engedünk vagy nem engedünk, akkor jelentősen növelhető lenne az energiaellátás biztonsága. Mikor érhet el a mesterséges intelligencia oda, arra a szintre, hogy rámerjük bízni a rendszerirányítást, és több százezer termelőt tudjon a mesterséges intelligencia percről percre, másodpercről másodpercre szabályozni.
Szerintem jó volt az előző két kérdés, hogy ez tulajdonképpen bizalmi kérdés egyrészt, hogy mikor merjük rábízni erre a mesterséges intelligencia algoritmusokra a döntést és a folyamatos végrehajtást. Ahogy mondtam, a pénzügyi rendszerekben ez már nagyon régóta így van, az energetikai rendszerekben is vannak olyan nemzetközi példák, ahol milliós nagyságrendben működik ez, mondjuk az Egyesült Királyságban az Octopus Kraken, azt hiszem így hívják ezt a rendszert, ami az adatgyűjtéssel és a vezérléssel is foglalkozik, ott egy ilyen 2 gigawattos lakossági eszköz tömeg, elektromos autók, hőszivattyúk, akkumulátorok, mindenféle helyi fogyasztók terhelését, fogyasztását egyrészt szimulálják, másrészt ennek a szimulációnak megnézik, hogy mennyire valós az, ami kijött, és aztán pedig próbálják vezérelni, hogy kiegyensúlyozott legyen az energetikai hálózat, és ezt a mesterséges intelligencia segítségével teszik, tehát ez azt hiszem, hogy nem műszaki kérdés már, tehát műszakilag ezt meg lehet oldani, ez gazdasági kérdés, és persze bizalmi kérdés, hogy ebben mikor vágunk bele, mikor jó, mikor vagyunk olyan állapotban, mi, mint magyar, mondjuk energetikai szektor, hogy ezt jól tudjuk megfelelő befektetés megtérüléssel és megfelelő emberi erőforrással bizalommal megtenni. Tehát tulajdonképpen az eszközök azok rendelkezésre állnak, meg persze a jogi szabályozást is mögé kell tenni, de ez azt hiszem, hogy nem a mérnökök tudásán vagy a meglévő eszközökön múlik ma már.
Drága ezek szerint a mesterséges intelligencia vagy annak alkalmazása?
Hát attól függ, hogy mit nevezünk drágának, és hogy milyen időtávban hozza meg a megtérülést. Vannak olyan alkalmazások, amelyek megtérülnek a befektetés után egy fél évvel, vannak olyanok, amelyek több éves megtérülésűek. Szerintem ez is egy ilyen több éves megtérülésű, persze attól függ, hogy mennyi előzetes befektetést teszünk, és mennyire nagy mértékben csináljuk meg mondjuk ezt a digitális ikret, hogy ne csak szimuláljunk, hanem a vezérlés is erről menjen. És persze kellenek ilyen küszöbérték alapú beavatkozók, amikor azt mondjuk, hogy ám, hogyha ekkora nagy beavatkozást akarunk tenni, azt nem tehetjük meg mondjuk automatikusan egy mesterséges intelligencia vezérléssel, tehát ilyen ellensúlyokat természetesen betesznek a rendszerbe. A drágaság azon múlik, hogy ezt mennyire részletgazdagon és mennyire széles körben tesszük meg. Ugyanúgy tudom, hogy a távközlésnél is kihúzni vezetékeket olyan távoli falvakba, ahol csak 50-60 ember él, az lehet, hogy megtérülő befektetés, lehet, hogy sosem térül meg, ám a teljes lefedettség érdekében, és hát itt jön mondjuk a jogi szabályozás, ezt meg kell tenni, hogyha más helyeken, nagyvárosokban, ahol meg ez nagyon megtérül, ott meg természetes módon megcsináljuk. A mesterséges intelligencia nagyon úgy tűnik, hogy most már egy új iparággá növi ki magát, aminek, ahogy mondtam, az elején saját energiaigénye van, és saját infrastruktúrája, de saját globális ellátási lánca, csipekkel, szerverekkel, és saját végső felhasználókkal, például az energetika, vagy a távközlés, vagy bármilyen más rész, ami nem feltétlenül informatikai, hanem kifejezetten mesterséges intelligenciához kötődő megoldás tömeg.
Varga Pálta, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem távközlési és mesterséges intelligencia tanszék vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A tervek szerint 2028 után a paksi atomerőműbe háromnegyed részben orosz licenc alapján készült francia, egynegyed részben amerikai fűtőelemek kerülnének. Domanics András összefoglalója.
A szélerőművek telepítését világszinten is nagy viták övezik, mondta Lantos Csaba, energiaügyi miniszter az Inforádió Arena című műsorában. Hozzátéve, Magyarországon ma nagyjából 2,5 megawattos szélkerekek telepíthetők.
Nem akarunk szélkerékerdőket, szerintünk az nem szép a madarak, tehát annak van az egy csomó környezeti kára. De azért az sem jelenthető ki, hogy Magyarországon ne lenne szükség szélkerékre. A régi szabályozás az azt tartalmazta, hogy a település határától 12 kilométerre nem lehet szélkereket telepíteni. Most ez gyakorlatilag egy prohibitív jellegű szabályozás volt. Az új szabályozás azt mondja, a lakott terület, onnan 700 méter.
A miniszter szerint Magyarország északnyugati területén éri meg szélerőműveket telepíteni.
Most, amire ma ki van adva engedélyt, ezek mind maszek forrásból fognak megépülni, még további 700 az fel fog jönni 2030-ig. Tehát most azt tudom mondani, hogy amit a Nemzeti Energia és Klíma tervben leírtunk, hogy 1000 megawatt, tehát 1 gigawattnyi szélkerék jön, azt én úgy látom, hogy az be is jön.
Lantos Csaba beszélt arról is, hogy 2028-ig biztosított az orosz fűtőelemekkel a paksi atomerőmű működése, utána azonban nem szeretnének egyetlen gyártótól függni, mondta a miniszter, hozzátéve orosz licenc alapján francia fűtőelemeket is vásárolnak.
Amik nagyon sok fele szállít, nem csak francia atomerőművekbe, szállítanak kínaiba, amerikaiba is, tehát egy jó, megbízható gyár. Tehát orosz design alapján francia gyártmányt fogunk venni, de hát lényegében egy vegyes vállattól. Ez lesz a háromnegyede.
A fűtőelemek maradék egynegyed részét a tervek szerint az engedélyeztetés után az amerikai Westinghouse szállítja majd, tette hozzá Lantos Csaba.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!